engem is sokszor kérdeznek, hogy na Éva, mikor jön a válság, vagy Éva, jön-e a válság?
Hát ez talán annyira nem meglepő kérdés, ha az ember a Kopin Tárki Konjunktúra Kutató ZRT vezérigazgatója, a mai egyik vendégem Palóc Éva. Igen, ma a válságokról fogunk beszélgetni.
10-12 évente szokott egy újabb pénzügyi válság bekövetkezni.
És hány év is telt el a legutóbbi 2008-as nagy összeomlás óta? Hát lehet, hogy időszerű a téma. A mai másik vendégem Csaba László közgazdász, a Közép-Európai Egyetem tanára. November 4-én, tehát hétfőn este 6 órától folytatódik a CEU Határtalan Tudás című rendezvény sorozata, amiről egyébként rendszeresen beszámolok itt a Szertáron. Ezek elég nagyszabású események, kicsit a régi Minden Tudás Egyetemét idézik, persze korszerűbb formában. Két nagy kutató és egy az aktuális témához talán kicsit lazábban kapcsolódó közszereplő előadásait és elég szórakoztató, de informatív beszélgetéseit lehet nyomon követni. Ha emlékeztek, volt már szó klímaváltozásról, babakutatásról és modern régészetről is. A mostani rész címe Válság a világban és itthon. Csaba László és Palóc Éva mellett Deliága Ákos, a chatbotot fejlesztő Talk a Bot társalapítója és ügyvezetője lesz a főszerepben. És ha már a gazdaság szóba jött, ugye tudjátok, hogy a Szertár tartalmakat közösségi finanszírozásból készítem. Ha úgy érzitek, hogy hasznosak a tartalmak, akkor fontoljátok meg, hogy havonta egy jelképes előfizetéssel, mondjuk egy sajtburger árával előfizettek a patreon.com/szertár oldalon. Köszönöm! A következő bónuszmorzsa csak az előfizetőknek az interjúkra való felkészülésekkel kapcsolatos kulisszatitok lesz, ez nagyon gyakran előkerülő kérdés. Ezt a videót most hétvégén tervezem felvenni, patreon.com/szertár. És mielőtt a mai témánkkal ráhangolódunk a hétfőre, van egy másik ajánlóm is, különösen akkor, ha középiskolások vagytok, tudom, hogy vannak köztetek bőven ilyenek is. A Budapesti Orvostanhallgatók Egyesülete az idén is meghirdeti a nagy sikerű Semmelweis egészségversenyt, amire 5 fős csapatokban tudtok jelentkezni november 10-éig. A verseny részleteihez vezető linket a podcast leírásában találjátok meg. Mint ahogy ott lesz a Határtalan Tudás november 4-i regisztrációs linkje is. Na de most vágjunk is bele a mai témánkba. Tegnap akadt a kezembe egy érdekes cikk az interneten, egy brit újságíró elmélkedett azon, hogy mennyire elfelejtettük a legutóbbi válságot, illetve a válságnak a hatásait. Elemezte részletesen, hogy milyen könyvek jelennek meg, hogy akkor szinte minden a gazdaságról szólt, most minden a politikáról ebben a szekcióban, és hasonlóan a különböző sajtótermékekben is ez volt, hogy régen minden a válság körül, gazdaság körül mozgott, most pedig eltűntek ezek a cikkek az általános napilapokról. Rövidesen visszajönnek ezek?
Én azt gondolom, hogy igen, tehát hogy ez nyilván egy megítélés dolga, a jövőt nem tudjuk, és a kevés dolog, amit biztosan tudunk a válságokról, az, hogy nem látható előre. Azt lehet látni előre, hogy ilyen lesz, de hogy mikor lesz, azt nem lehet tudni.
Kicsit hiszen, mint a földrengések, nem?
Hiszen ha ezt lehetne tudni, akkor azok, akik ezt tudnák, az nagyon sokat keresnének rajta, és hogyha kevesen kezdenének rajta keresni, akkor egyre többen, majd még többen, és akkor ez megszüntetni ezt a lehetőséget, tehát nem tudjuk előre, igen, mint földrengés, vihar és más ilyen természeti jelenségek. Ahogy tudjuk, a viharnak, a földrengésnek, mindennek van természettudományos magyarázata, utólag persze okosak vagyunk a pénzügyi válság tekintetében is.
Na hát ez a fórumokban ez szokott előfordulni leggyakrabban kritikaként, hogy miért vannak gazdasági szakértők, meg elemzők, meg közgazdászok, hogy nem látták előre, akkor most miért mondják utólag, hogy mi történt? Hát utólag könnyű magyarázni.
Te azt gondolom, hogy ez nagyon fontos azt elismerni, hogy vannak dolgok, amiket nem tudhatunk. Az én egyik kedvencem a Friedrich August von Hayek, a Nobel-díj átvétele alkalmából tartott előadásában foglalkozott azzal, hogy a közgazdászokban akkorra nagyon megerősödött az a hit, hogy a jövő az megjósolható. Most egyébként van jelentős meg ilyen népszerű sütőkönyv, hogy a jövő megjósolható, ez nem így van. Tehát ez nagyon fontos dolog, hogy a pénzügyekben és a világ pénzügyeiben különösen nem jósolható meg, és hogy ennek következtében nem tudjuk azt előre megmondani. Azt tudjuk mondani, hogy vannak olyan jelek, amik arra utalnak, ha a dolgok így mennek tovább, akkor abból egy újabb válság lesz, de ez egy ilyen többszörösen föltételes mondat, amiből nem következik az, hogy most, amikor hazamegy, akkor azonnal adja el a ilyen-olyan, nem ismerek már céget mondani, olyan részvényeit, hanem csak az következik belőle, hogy ha valaki figyeli, akkor a gazdasági elemzők a 2007-2009-es válságot megelőzően is mondtak azért ilyeneket, hogy itt rendkívül nagy baj lesz, és én nem a dr. Dumra gondolok, ugye, aki minden héten megjósolja azt, hogy egy újabb válság jön, hanem hát komoly elemzőkre gondolok, Raghuram Rajanra, aki akkor a Világbanknak volt a vezető közgazdásza, később pedig az Indiai Nemzeti Bank elnöke, rengeteg szakciknek a szerzője, a Valuta Alap közgyűlésén beszélt erről, hogy itt most baj van, hihetetlen túlértékeltség van, ez így nem maradhat tovább, és hát nagyon leszólták őt akkor, akik őt hallgatták. Egy év sem kellett hozzá, hogy kiderüljön, hogy neki ebben a kérdésben igaza volt. Tehát még egyszer nem arra gondolok, hogy vannak olyanok, akik szerint mindig minden válságban, egyáltalán a kapitalizmus, az emberiség, a társadalom, a természet minden válságban van, nem ilyen értelemben, hanem hogy előre látható, hogy most már 10 év eltelt a legutóbbi válság vége óta, és azért ilyenkor, tehát 10-12 évente szokott egy újabb pénzügyi válság bekövetkezni, és ez önmagában véve kiindulási alap lehet arra, sok minden más mellett, ami arra utal, hogy ilyen lehet. Még egy mozzanatot említenék, ugye az, hogy az értékpapírok túl vannak értékelve, általában minden, amiben befektetünk, az úgy tűnik, hogy túl van értékelve, lakások, kakaóba, festmények. Ez abban az irányba mutat, hogy hát az ki szokott igazítódni, azt hívjuk egyszerűségkedvéért válságnak. Udvariasan azt mondjuk, hogy átértékelődnek az aktívák. Így is lehet mondani. Ez
igen, erre akartam rákérdezni, mert ennek a rendezvénynek a felvezetőjében egy rövid videót tette közé önnel, és körülbelül úgy mesél arról, hogy rövidesen jön a következő válság, mintha esti mesét mondaná olyan nyugalommal. Egy kicsit helyre tudják nekem rakni egész pontosan, hogy mit értünk válság alatt? Nem közgazdasági értelemben, hanem hétköznapi ember szintjén.
Na igen, szerintem ez a fő kérdés, hogy mit értünk válság alatt. Azt értjük válság alatt, ami mondjuk 1929-32-ben volt a nagy válság, vagy ami 2008-10-ben, amikor tényleg ilyen földrengésszerűen az egész világot és a bankrendszert is megrázta egy olyan csapás, ami szétzilálta a gazdasági kapcsolatokat, tehát lényegében megbénította a gazdaságot, ezért óriási elemi erővel hatott. Ezen kívül is, ahogy Laci is mondta, 6-8-10 évenként vannak, hát azt is lehet talán válságnak nevezni, én nem szeretem válságnak nevezni, én inkább recessziónak vagy konjunkturális mélypontnak, amikor a konjunktúra ciklusok természete következtében egy idő után kifullad a növekedés, és vagy csökkenésbe, vagy netán stagnálásba megy át. Nem, nagyon kevesen emlékeznek, hogy a 70-es évek közepén is volt két ilyen visszaesés.
Hát én biztos nem emlékszem.
Jó rész külső, az olajálválságok idején, vagy aztán volt a dotcom válság, de egyik se rázta meg ennyire a világ legtöbb gazdaságát, a világgazdasági kapcsolatokat, a világkereskedelmi szálakat. Azt mondom, hogy igazi válság, hogyha ezt fenntartjuk ezt a szót, ezeknek a nagy földrengéseknek a értelmezésére, akkor alakul ki, amikor egyébként is meglévő feszültségekhez jön még valami külső, nagyon erős impulzus, ami ezeket, nem tudom, begyújtja a szikrát, ha mondjuk ilyen képet akarunk mondani. Én most ebben a pillanatban nem nagyon látok ilyen nagy válságra utaló jelt. Engem is sokszor kérdeznek, vagy tudják, hogy előrejelző vagyok, mi tényleg konjunktúra prognózisokat teszünk közé negyed évente, hogy na Éva, mikor jön a válság, vagy Éva, jön-e a válság? És én azt szoktam mondani, hogy hát miért gondolod, hogy jönne a válság, ami az, mindenhol ezt olvasom. Tehát nekem nem az a benyomásom, hogy nem foglalkozunk a válsággal, hanem éppen az, hogy túl sokszor emlegetjük, mert még nagyon itt van a fejünkben, meg az emlékezetünkben, hogy micsoda pusztítás végzett 10 évvel ezelőtt az a válság, és félünk, hogy ez mindenki is apró jelet, figyelve félünk, hogy ez vissza fog térni. Én azt gondolom, hogy az kicsi az esély arra, hogy visszatérjen. Persze ilyet nem való mondani, mert ki tudja, hogy mi történik, hiszen a Trumpnak eszébe jut, hogy tudom, valami még keményebb lépést tesz a kínaiakkal szemben, azok pedig visszalőnek.
Idézőjelben,
bár. Igen. De
reméljük, hogy idézőjelben.
De történhet bármi, de azt tényleg nem tudjuk. De az, hogy most lesz egy recesszió féleség el néhány éven belül, tehát visszamegy ez a mostani nagyon jó konjunktúra, Németországban ez már látszik, és pár másik országban is nagyon, nagyon alacsony a növekedés. Németország ma praktikusan recesszióban van, hogyha azt mondjuk, hogy a recesszió azt jelenti, hogy egymást követő 2 negyedévben az előző negyedévhez képest zsugorodik a gazdaság. Ennek nem kell feltétlenül nagyon nagy mértékűnek lenni, de úgy tűnik, hogy ez a nagyon fölfelé menő és nagyon békés, sok békés év előbb-utóbb véget fog érni, ami nem jelenti azt feltétlenül, hogy válság jön.
És ez, hogy véget ér ez a sok békés év, és lesz egy válság, vagy konjunktúra mélypont, vagy amilyen eufemizmussal szeretnénk illetni, ez hogyan csapódik le egy mindennapi ember életében?
Hát nő a munkanélküliség, mert nagyon sok üzem tönkre megy, vagy legalábbis kénytelen csökkenteni a létszámot. Ha nő a munkanélküliség, akkor ugye a makroszinten ugye csökken a fogyasztás, mert kevesebbet tudnak az emberek költeni, a cégek kevesebbet fognak beruházni, és akkor megindul egy ilyen önmagát erősítő, lefelé menő spirál, egészen addig, amíg ez meg nem áll.
És van-e valami, amit esetleg mondjuk a legutóbbi válságból tanulni tudtunk, az arra való felkészülést, vagy a következőre való felkészülést mennyire lehet előrejelezni, vagy...
Én azt gondolom, hogy egész évben véve a társadalmakra nem jellemző a tanuló képesség.
Tehát ugye ez pontosan, nem túl optimista.
Pontosan arról van szó, hogy elfelejtik ezeket. A felvezetőjében is említette, hogy hát még egy időszakban állandóan mindig minden a gazdaságról szól, most lényegében semmi nem szól erről, vagy csak akkor, amikor már kialakul az a visszaesés, amiben Németország is leledzik, tehát alapvetően azt gondolom, hogy a társadalmak nem tanulnak. A döntéshozók egy része tanul, tehát én azt gondolnám, hogy például a központi bankárok azok tanultak az elmúlt válságokból, és például nem csinálnak olyat, ami 29-33-ban nagyon jellemző volt, hogy mindenki a maga útját követi, és nincs tekintettel a többiekre, hanem ha van egy kamatcsökkentés, akkor mindenki kamatot csökkent, különösen akkor, amikor ez a válság már nyílt, és amikor a régi időkben jellemző volt az, hogy árfolyam és kamat verseny indult az országok között, hogy aki előbb értékel le, mint a másik, akkor egy napig, egy hétig, egy hónapig előnyösebben tud értékesíteni. Ezt abba hagyták, és ez nagyon fontos. Azt gondolom, hogy a szabályozók jelentős része is tanult valamit, nem nagyon sokat, de valamennyit tanult. Tehát nem engednek bizonyos típusú pénzügyi ügyleteket olyan időszakban, különösen nem, amikor jellemző az, hogy mindenki megijed és próbálja a pénzét a bankból kivenni. Igyekeznek előírni mindenféle személyi felelősséget, ez különösen az amerikai szabályozásban egy újdonság. Eddig jellemző volt az, hogy bűn volt, de nem volt bűnös, hogy lehetett tudni, hogy nem akarom sorolni a cégeket, hogy ez az amaz összeomlott, de ennek nem volt konkrét felelőse. Hát ezt most előírták, hogy minden cégnél meg kell mondani, hogy a pénzügyi eredményért ki a felelős.
De egy ennyire komplex folyamatnál rá lehet mutatni egy-egy emberre, hogy akkor ez a te döntésed következménye, hogy...
Hát azt nem lehet mondani, hát a propagandát leszámítva, hogy van
egy... Én a szeméből látom a választ.
Van egy Mr. Soros, aki ugye ott áll minden mögött. Azt is tudjuk, hova tegyük ezt az érvet. Nem, itt arról szól a történet, hogy amikor egy cég, egy bank, egy vállalat, adottan egy egyetem csődbe megy, akkor ezek a szabályok azért előírják azt, hogy körülbelül ki az a 2-3 ember, akit elő kell venni, és nem lehet azt mondani, hogy hát már a nagypapa idejében is volt adósság, és hát ennél a cégnél nem volt szokás pontosan vezetni a bevételeket és a kiadásokat. Ugye ez az elmúlt válságban egy óriási ellentmondás volt, hogy miközben, ahogy Éva is említette, nagyon sokan váltak munkanélküliekké. Csak egy példát mondok, hogy a bankoknál dolgozók jelentős részének a nyugdíj megtakarítás az adott bank részvényeiben volt, hogyha azok nullára leíródtak, akkor ezek az emberek nyugdíj nélkül maradtak. Ezzel párhuzamosan mondjuk bankvezetők megkapták a jutalmukat, és hát luxus életmódot folytattak tovább, ez óriási ellentmondásoknak a forrásává vált, és ezért az, hogy bizonyos cégeknél meg van mondva, hogy ki az, aki személyében felelős a félrelépésekére, ez egy előre vívő dolog. Emiatt gondolnám azt, hogy kevesebb az olyan nagy cég és nagy befektetési alap és bank, ahol semmiféle védelem nem lenne az esetleges fizetésképtelenséggel, árfolyamveszteségekkel szemben. Ugye attól is nőtt olyan nagyra a világ pénzügy forgalma, amit sokan felfúvódásnak, vagy annak neveznek, hogy elszakadt a pénzügy a valós a reálgazdaságtól, mert hogy amikor kis haszonra lehet pénzt kölcsönözni, és ezeket a tőkéket azért nem szeretnénk elveszteni, akkor ellenügyletekkel biztosítani kell, hogy legalább a tőke megmaradjon, és ennek következtében nagyon sokszorosára nő a forgalom, de kicsi a valószínűsége annak, hogy egy nagy szereplő külön mindenkitől függetlenül bedőljön. És emiatt ugye a hatása egy ilyen pénzügyi válságnak az kettős, hogy egyfelől nagyon nagy összegek semmisülhetnek meg rövid távon. Másik oldalról azért ma az nem jellemző, ami a 30-as években, 20-as években volt, hogy úgymond nyugdíjas állása nincs senkinek. Hát a nyugdíjasok a nyugati társadalmaknak egy igen jelentős részét, 25-30%-át teszik ki. Az állam nyugdíjat akkor is fizet, hogyha visszaesés van. Nyugdíjasok fogyasztása emiatt nem fog arányosan visszaesni, és emiatt a konjunktúra ciklusnak az emberek életét közvetlenül érintő hatása az kisebb lesz. Ebből nem az következik, hogy a elvesztett cégérték vagy a megsemmisült pénzügyi befektetési érték az kisebb lenne. Tehát ez egyszerre igaz a kettő, egyre nagyobb számokkal írunk, egyre nagyobb összegeket kockáztatunk, ugyanakkor az átlag embereknek, mint a mi életünk, azért kevésbé van veszélynek kitéve, mint a nagyszüleink vagy dédszüleinknek az élete volt.
Én van nagyon bólogat, főleg
ami
ennél
a
mondatán.
Ami a felelősséget illeti, még annyit tennék hozzá ahhoz, amit a Laci mondott, hogy azért itt a pénzügyi szektor szabályozói, azok, akik eléggé központi szerepet játszanak abban, hogy engedik-e a már látható felelőtlen folyamatokat folytatódni, vagy megállt parancsolnak neki. Az tudható, hogy a 2008-10-es válság egy nagyon fontos pontja volt, hogy a pénzügyi szabályozók ugyan látták, hogy a bankok olyan kockázatokat vállalnak, amelyek már előbb-utóbb veszélyesekké válnak, de a bankok és biztosítók nagyon erős lobby tevékenysége folytán sikerült megakadályozni, hogy szigorítsanak. Tehát ezért ennek egy nagyon fontos szerepe van, és azt mondom, hogy talán nem tudné, hogy ebből tanultak-e valamennyit, ebben nem vagyok egészen biztos. Ami viszont a válság kezelését illeti, annyiból talán optimistábbak lehetünk, hogy azt azért megtanulták a gazdaságpolitikusok, hogy amikor a válság kitör, akkor akármilyen szigorú fiskális politikát is írtak elő korábban, akkor el kell engedni. Ugye ez az úgynevezett keynesi válságkezelés, ami a 29-32-ben még nem volt, hiszen Keynes utána írta meg erre vonatkozó művét, hogy az államnak keresletet kell támasztani abban a pillanatban, hogy megakadályozza a még nagyobb visszaesést, és az Európai Unió is így, tehát 2008 őszén már a Lehman Brothers bedőlése után pár hónappal adott ki egy olyan javaslatcsomagot, hogy a tagországok, úgy írja, hogy aki megteheti, Magyarország, ugye tudjuk, nem volt ezek között, aki megteheti, az indítsa be a keresletösztönző állami kiadásokat, tehát növelje ezeket a kiadásokat, és így csökkentheti a kárt.
Tudnak erre példát mondani kézzelfoghatóan, hogy mit jelent egy ilyen?
Hát úgy, hogy növeli a szociális és egyéb kiadásokat, és hagyja, hogy a válság következtében a hiány az nagyon nagyra nőjön. Ez meg is történt, és az adósság is nőtt. Tehát fölfüggesztette azokat a szabályokat, amelyek korábban az adósság, illetve főként a hiányra vonatkozóan fennálltak. De mondjuk Németországban erre volt példa, az a híres roncsautó program, hogy külön még pénzt is adtak a vevőknek, hogy vegyenek gépkocsit, mert észrevették le, tehát ez tény, hogy a válság által egyik legjobban megtépázott ágazat az gépjárműipar, mert azt a keresetet lehet legkönnyebben elhalasztani. Élelmiszert veszünk másnap is, de az autó még mehet 2-3 évig, és egy olyan erősen a gépjárműipartól kitett gazdaság, mint Németországban, ez egy fontos lépés volt.
Amikor arról kérdeztem, hogy tanultunk-e valamit 2008-ból, arra utaltak mindketten, hogy a döntéshozók, illetve a szabályozók mi mindent tanultak. Az átlagember tud valamit tenni egy válság esetén? Vagy a mi viselkedésünk, fogyasztási szokásaink, normakövetésünk, bármi befolyásolja azt, hogy lesz válság, vagy nem lesz válság?
Én azt gondolnám, hogy nagyon is van felelőssége az egyénnek, ez világnézet kérdése is, de tapasztalat kérdése is. Azt hiszem, hogy nehéz lett volna megérteni a magyar válságot anélkül, hogy ne vettük volna figyelembe, hogy az állam költekezése mellett folyt az, hogy a szabályozók amellett voltak, hogy hát a hitelből finanszírozott fogyasztás az jó dolog, és emellett a maga a lakosság, tehát magánembereknek a tömege gondolkozott úgy, hogy hát nem kell semmilyen negatív fordulatra számítani. Ha én egy ekkora részletet ki tudok fizetni a folyó jövedelmemből, tehát mondjuk a havi fizetésemből, akkor mindegy, hogy annak a, hogy azt mire költöm, lehet venni második, harmadik lakást, lehet venni, lecserélni autót. Én emlékszem arra, azokra a hirdetésekre, amelyek önerő nélküli hitelfelvételre biztattak. Lehet azt mondani, hogy ebben az időszakban ugye mindenki úgy arra számított, hogy Magyarországon gyorsan bevezetik az eurót, és emiatt ezeken az ügyleteken csak nyerni lehet. De hát ahogy szokták mondani, kettő kell a tánchoz, tehát ahhoz kell, hogy valakinek devizahitele legyen, hogy most ki is mondjam a tiltott szót, ugye ahhoz azért kell az, hogy az illető fölvegye a devizahitelt, és lakjon háromszor akkor a lakásba. Hát azért nekem számolatlanul voltak hallgatóim, akik én egy nagy belvárosi lakásban lakom, és ennél lényegesen jobb helyen levő, lényegesen nagyobb lakásra adósodtak el. Hát ez egy egyéni döntés volt, ezt nem lehet a Ellen Greenspanre, vagy az Isten tudja kire, akkor ugye Jean-Claude Trichet volt az Európai Központi Banknak a elnöke, erre áthárítani, hát ezt az adósságot az vette föl, aki úgy gondolta, hogy ő most 30 éves korában helyesebb, ha egy legalább kétszer akkora lakásban lakik, mint a nyugdíj előtt álló tanára. Tehát rövidre fogva a történetet, mindig van egyéni felelősség. Az persze nem mindegy, hogy kinek mekkora a felelősség része. Tehát én nem akarok e tekintetben mást mondani, mint amit Éva mondott, hogy itt a szabályozóknak kiemelt felelőssége van, mind a vállalati szektor tekintetében, hogy ott mit engednek meg, a pénzügyi szektorban, de hát a magánosok tekintetében is. A Lengyelországban Leszek Balcerovics barátunk, aki akkor a Nemzeti Bank elnöke volt, lényegében végve 2005-ben vagy 2006-ban, tehát a konjunktúra csúcspontján leállította ezt a devizahitelezést, mert azt mondta, hogy ennek akkora a kockázata, hogy előfordulhat az, hogy Lengyelország nem vezeti be az eurót, mint tudjuk igaza lett, hogy akkor bizony nagyon sokan nagyon megégethetik magukat. Hihetetlenül népszerűtlen volt, nem csak emiatt, de emiatt különösen a bankszektorban, hogy hát egy közülünk ugye akadályozza azt, hogy mi könnyen gyorsan sok pénzt keressünk, és sok embert boldoggá tegyünk. nem kellett nagyon sok időt várni, hogy kiderüljön, hogy a lengyelek számára számos előnyük volt Magyarországgal szemben, de az egyik legfontosabb előnyük volt, hogy olyan léptékű devizahitelezés és devizaadósága fölhalmozása, mint ami Magyarországon folyt, az nem történt meg. Tehát azt gondolom, hogy itt a szabályozó hatóságoknak a szakszerűsége, előrelátása, ki mikor, mire biztatja, nem kell mindig rosszra gondolni, de nekem fülembe cseng az, hogy talán 2 évvel ezelőtt a Magyar Nemzeti Bank egyik vezetője egy konferencián mindenkit biztatott, hogy csak nyugodtan adósodjon, ne vegyen harmadik, negyedik lakást is, mert ez egy milyen jó befektetés. Hát rövidre fogva, ez egy kereskedelmi banki gondolkodás, ami egy banki alkusztó, egy pénzügyi tanácsadótól elfogadható, de egy felelős szabályozótól, akinek dolga egyebek mellett a pénzügyi stabilitás fönntartása, már sokkal kevésbé.
A devizahitelekről azért még egy szót, az kétségtelen, hogy minden hiteltranzakciókhoz két fél kell, egy, aki adja, egy, aki veszi a hitelt, azért, de azért az kétségtelen tény, hogy itt egy óriási aszimmetria volt az informáltságban. Tehát a bankárok tudták, hogy mit adnak, milyen kockázatot adnak el a hitelfelvevőnek, aki viszont nem volt ezzel tisztában, és nem is kell, hogy egy átlag ember, egy átlag mérnök, vagy egy átlag kömüves tudja, hogy az árfolyam kockázat természete milyen, nem beszélve arról, hogy a bankok, én még emlékszem, rendkívül agresszív promóciókat folytattak. Embereket 2-3 bank is hívta föl egy nap, hogy milyen kedvező hiteleket kínál. De most ettől függetlenül volt, ami volt, az elmúlt 10 évet a háztartások nagyon alacsony hitelfelvétele jellemezte, mert azért mindenkiben benne volt az a gondolat, még hogyha közvetlenül személyesen nem is volt érintve ebben a dologban, de valaki-e, rokona, barátja, ismerőse biztos, hogy volt érintve, és nagyon megégette magát, óriási pénzügyi veszteségeket volt kénytelen elkönyvelni. Tehát azért picikét...
De most akkor csak nem ugrunk bele olyan könnyen hitelfelvételbe, vagy
azt
nincs
mondom,
a piacon olyan
mint,
hitel, ami...
Azt mondom, olyan ez, mint amikor van egy óriási katasztrófa az úton, és akkor a másik sávon mennek az autók, és amikor meglátják, hogy mi történt ott a balesetnél, mindenki egy picit megszeppen, és ezt észre lehet venni, hogy leveszi a sebességet, holott nem vele történt ez a dolog. Néha ilyenkor koccannak éppen össze, mert bámészkodnak, de azért a jellemző az, hogy kicsikét megneszül még a gyors hajtó is. Tehát valamit talán tanultak, de előbb-utóbb el fogják felejteni, még 10 év, vagy 5-6 év, nagyjából egy fél emberöltő, és ez valószínűleg a feledésbe megy. És hát az is a feledésbe megy, ami... Hát nem tudom, régen, mi is régiek vagyunk, meg a szüleink még régebbiek voltak, de az emberek jellemzően halmoztak fel valami megtakarítást az életüknek, mondjuk a második részében jellemzően rendelkeztek megtakarítással. Ma ez valahogy olyan régi módinak tűnik, pedig azt gondolom, hogy nagyon hasznos ma is.
Lassan kifutunk az időből, csak akkor nagyon röviden egy-egy mondatban az előadásuk hétfőn nagyjából miről fog szólni, mire lehet majd számítani?
Én arról próbálok beszélni, hogy miért jönnek vissza a válságok, és hogy miért vagyunk eszköztelenek sok tekintetben. Tehát miért kell erre fölkészülni a világgazdaság, ból indulnék ki, hogy ez lesz a makrokép, és aztán lesznek mások, akik beszélnek, egyre közelebb jutunk a hazai mindennapi élethez.
Én nagyjából arról fogok beszélni, amiről itt is beszélgettünk. Lényegében, amit Laci elméletileg elmond, azt én megpróbálom adatokkal, meg ábrákkal alátámasztani. A nagyválságok, kisválságok természetéről, és ahogy mondta Laci, a jelenlegi helyzet különböző konjunkturális aspektusairól.
Nagyon szépen köszönöm.
Köszönjük szépen a lehetőséget.
Mi is köszönjük.
Köszönöm a figyelmeteket, jövő héten egy új témával jövök vissza. Ha nem szeretnétek lemaradni, iratkozzatok fel SoundCloudon, iTunes-on, Spotify-on, vagy azon a podcast alkalmazáson, amit egyébként is szerettek használni. De addig is találkozhatunk más szertáros felületeken is, Instagramon, Facebookon vagy YouTube-on. Ott csütörtök este 8:30-tól folytatjuk az ismeretterjesztő élő szertár quizshow-t, amiben bárki bekapcsolódhat. Ja, meg persze ne feledkezzünk meg a patreon.com/szertár oldalról sem, hiszen az adások rendszeres és fő támogatói ti vagytok. Köszönöm szépen! Legyen szép hetetek! Sziasztok!